Nyugat-keleti díván.
A váratlan balesetet szenvedő, sebes örvényben fuldokló, halálveszélybe került egyének gyakran tapasztalják, hogy agyukban elmúlt életük egész színháza megvilágosodik. Az idő megsemmisül, és néhány másodperc elegendő lett évekre szóló érzelmek és képek felvillantására. És ami ebben a véletlen által nem egyszer nyújtott tapasztalatban a legkülönlegesebb, az nem az egymás után következő megannyi elem egyidejűsége, hanem mindannak az újbóli megjelenése, amiről az áldozat maga nem tudott már, de amit mégis kénytelen a sajátjaként újra felismerni. A felejtés tehát csak pillanatnyi, és az ilyen ünnepélyes körülmények között, például a halálban, vagy az ópium által okozott heves izgalmakban, az emlékezet egész óriási és bonyolult palimpszesztje egy csapással letekeredik. Az általunk feledésnek nevezett titokzatos valamibe bebalzsamozott elhunyt érzelmek összes egymásra rakódott rétegével.
Az álmot illetően azt hiszem, hogy érdemes Faktor Sjöwall egy leírt mondatát idézni, ami így hangzik: amikor az emberi nem pihen, megnyugtatja önmagát az őrület mézével. Sjöwall a családneve, Ferdinand keresztneve, Le Facteur Sjöwall, ami magyarul azt jelenti, hogy Sjöwall apostás, vagy ha úgy tetszik, Sjöwall a levélhordó. 1834-ben született, és 1924-ben halt meg, 88 éves korában. Pék munkásként kezdte az életét, és egy Otrive nevű kis faluba nevezték ki az akkor megkapott erkölcsi bizonyítványa alapján 31 néhány éves korában helyi levélhordónak. És levélhordó maradt egész nyugdíjazásáig, tehát 60 éves koráig körülbelül. A levélhordóság tette lehetővé számára azt, hogy ezt a fantasztikus palotát, ezt a fantasztikus műemléket felépítse. 33 éven keresztül építette a palotáját, úgy, hogy minden áldott nap 20-25 kilométert tett meg levélhordóként, magával húzva egy talicskát, vagy pedig hátizsákokat, vagy zsákokat, naponta szedte össze a palotájához szükséges köveket, kavicsokat, kagylókat, kerámia darabokat, tehát ami a palotájához kellett. Az egész tevékenysége egy tökéletesen építészetileg, technikailag tökéletesen képzetlen embernek az abszolút naív, vagy az André Breton kifejezésével élve, ami talán jobban alkalmazható rá, autodidakta művész volt. A lényeg az, hogy semmiféle építész, ezt ő a saját önéletrajzaiban írja, hogy semmiféle építészeti, technikai, esztétikai ismerettel nem rendelkezett. Soha életében egy vakoló kanál nem volt a kezébe egészen addig, amíg hozzákezdett a palotájához, amikor is 43 éves volt. Tehát akkor már elég hosszú ideig postásként működött, és érlelte magában ennek a fantasztikus palotának az álmát. A kezdő lépés az volt, hogy egyszer a levélhordói körútján, 41 néhány éves korában véletlenül talált egy fantasztikus alakú követ, amit felszedett, és ez, mint hogyha ez a kő indította volna benne el azt a folyamatot, hogy neki tovább kell keresni ilyen köveket, és akkor határozta el, hogy ő föl fog építeni egy palotát. Na most a különös az, hogy mióta építészet létezik a világon, a piramisoktól kezdve egészen máig, az építészet azért jön létre, mert általában van valami funkciója. Egy teljesen funkció nélküli épület, ezt a palotát nem úgy kell elképzelni, hogy abban lakni lehet, élni lehet, bármilyen tevékenységet lehet folytatni, és a Facteur Chevalnak, tehát Chevalnak a postásnak eszébe se jutott, hogy ennek a palotájának valami funkciót teremtsen, vagy valami célt tűzzön ki, hogy ez a palota lesz a lakása, hogy ebbe a palotába estélyeket fogadni. Szó sincs róla. Ez egy teljesen önmagáért létező valami, ami az építészetben ritka dolog volt legalábbis addig, és nem lehet a Facteur Cheval személyét egyszerűen függetleníteni magától a műtől, amelyik önmagában véve egészen hihetetlen. Kétségtelen tény, hogy Baudelaire-t ebből az egészből nem szabad kihagyni. A Mesterséges Mennyországok című kötetének az egyik részét szeretném elolvasni. A józan ész azt sugallja, hogy a földi dolgok jóformán alig léteznek, és az igazi valóság csupán az álmok világában lelhető meg. Ám ahhoz, hogy akár a természetes, akár a mesterséges boldogságot megemészhessük, előbb elég bátornak kell lennünk, hogy lenyeljük. És talán csak azok érdemesek az üdvre, akiknek a boldogság, amint azt a halandók értelmezik, minden időben valamiféle hánytatószer eredménye volt.
hát újra boldog voltam. Csak napi 1000 csepp laudánumot vettem magamhoz, és mi ez a mennyiség már? Új tavaszom jött, mint a ifjúságom folytatódna. Agyam olyan frissen működött, mint még soha. És újra Kantot olvastam, és újra értettem őt, vagy legalábbis azt hittem, hogy megértem. Jut eszembe egy kis esemény, melyet el kell mesélnem, mert bár jelentéktelen önmagában véve, olvasom, találkozni fog a motivummal álmaim leírása során, melyekre, mármint álmaimra, egy kis esemény hatása borzasztó volt, mint azt akárcsak sejtettem volna is. Egy nap ugyanis egy maláj kopogtatott az ajtóban. Hogy mit keresett egy maláj Anglia hegyvidékének kellős közepén? Rejtély maradt számomra. Mindörökké. Valószínűleg egy tengeri kikötőbe igyekezett, mely mindegy 40 mérföldnyire feküdt innen.
Még viszont látjuk később. Újra meg fog jelenni, szörnyűséges módon megsokszorozódva. Mert ki tudja kiszámítani, hogy valamely közbejött esemény milyen erővel tükröződik és verődik vissza egy álmodozásra hajlamos ember életében. Ki gondolhat remegés nélkül a véletlenül bedobott kő által okozott szellemi hullámkörök végtelen kiterjedésére.
Où sont les phocéens venus nous annoncer la mort d'Orès?
Dans le palais? Ils ont trouvé une hôtesse accueillante.
Tu me combles de joie. Ce n'est point dans tes habitudes.
Réjouis-toi, si tu en as l'occasion.
Silence!
A vidéki ház konyhájában, melynek favoritású falait feketére pácolt az idő, úgyhogy az egész színhely konyhánál inkább hasonlított egy vidéki kúria tornácára. Ott álltam alá. turbánya és bőbugyogója sárgás-fehér színű volt, ami csak még jobban kiemelte alakját a sötét háttérből. Közelebb állt a szolgálólányhoz, mint az láthatólag szerette volna, bár a helylakókra jellemző vele született bátorsága erőt vett ösztönös félelmén, hogy az előtt álló pártocra nézett. Megkapóbb ellentétet képzelni sem lehetett volna, mint amit ez a látvány nyújtott. Egyfelől a lány szép angol arca, finom fehér bőre, egyenes dilcek tartása, és vele szemben a sápadt, sárgás arcbőrű malár, akinek arcát a tengeri levegő mahagóni színnel vonta be. Ott állt nyugtalan, forró, állandóan ide-oda villogó szemével, keskeny ajkaival, meghunyászkodó tartásban. Félig az ijesztő maláj mögött állt egy kisgyerek, valamelyik szomszédházból, aki mögötte lopódzott be, és most felfelé pislogott. Nézte a turbánt, és az alatta villogó vad szemeket, még egyik kezével a lány ruhájába kapaszkodott biztonságot keresve.
Nekünk olyan szerencsénk van, hogy a Fatal Cheval jelenség mellé tudunk állítani egy saját nemzeti jelenséget, nevezetesen a Csontváriét. Nagyon sok mindenben össze lehetne hasonlítani őket, hogyha Csontvárit naivnak merjük nevezni. Ez is egy nagyon nehéz kérdés, és egy Benczúr Gyula százszor jobban tudott festeni, mint Csontváry Kosztka Tivadar, de hát hol lehet a kettőt hatásában összehasonlítani? És a Fatal Chevalnál ugyanez a helyzet, hogy ő abszolút nem tudott építeni, de lassan, de biztosan megtanulta a technológiát, hiszen az épület ma is áll, amelynek a mérete is impozáns, 26 méter hosszú, 12-14 méter széles, és 8-10-12 méter magas különböző egységeiben, hogy ez ma is áll, és semmiféle statikai és egyéb felkészültsége nem volt. Ez azt jelenti, hogy úgy, ahogy Csontváry is önmagát kifejlesztette festőként, a Fatal Cheval is kifejlesztette önmagát, mint építész. Nem nagyon lehet felmérni azt, hogy Cheval mögött milyen kultúra és műveltség volt. Noha a palotájának bizonyos részei mégiscsak azt szugerálják, hogy ha nem is igazán építészettörténeti, de kultúrtörténeti ismeretei voltak, nem nevezte volna el a palota egyik részét hindu templomnak, nem nevezte volna el a palota másik részét egyiptomi sírboltnak, nem tett volna bele berberek tornyát, ugye, az észak-afrikai berberek tornyát. Például nem tette volna Szokratesznek a fejét, ami abszolút nem hasonlít a Louvre-ban lévő ókori Szokratesz fejhez. Tehát ő találta ki, amiből még azt is fel lehet tételezni, hogy talán még Párizsban sem volt, talán még a Louvre-ban sem volt. Biztos, hogy nem volt Indiában, és mégis, hogyha az egész építményre ránézünk, akkor elsősorban és mindenek előtt az egészről az összbenyomás az, mint egy hindu templom. Nem egyiptomi, nem perzsa, hanem egy hindu templom, egy hinduista templom, azzal a hihetetlenül burjánzó, gazdag felületi kiképzéssel, ami az indiai művészetet, az indiai építészetet jellemzi, és amit nem szabad úgy fölfogni, hogy sík falakon dekoráció, mert először is nincsenek sík falak, Az egész épületben jóformán egyetlen egyenes vonal nincs, minden görbe, minden mozog, mindennek önálló organikus létezése van. A növényi formáknak a felhasználása az építészetben, mint ornamentika. A nagy osztrák művészettörténész Alois Riegel ír erről egy abszolút kitűnő tanulmányt az ornamentika történetében. Mindig létezett az építészetben, nagyon sokszor csak úgy jelentkezett, mint felületi kiképzés, vagy felületi dísz, azonban Frank Lloyd Wright és Gaudi és a Fettők Söval esetében nem felületi dísz, hanem benne van a szerkezetben, kvázi a szerkezet maga ornamentika. A Fettők Söval benne van a saját korában, ezt is nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az a 30-40 év, amit eltöltött a palotájával, az a századforduló nagy esztétikai, építészeti, képzőművészeti forradalmának kétségtelenül az egyik ténye, kvázi előre érezte és előre jelezte azt az organikus építészetet, ami Gaudinál annyira nyilvánvaló, és ami Frank Lloyd Wright bizonyos épületeiben ugyancsak nyilvánvaló, és most nem akarok építészeket itt felsorolni. Söval anélkül, hogy tudott volna róla, az univerzális építészetből használt föl, újra csak azt a szót tudom használni, hogy intuitíve, olyan elemeket, amelyek előtt az embernek az esze megáll, hogy egy tulajdonképpen képzetlen embernek hogy jutottak eszébe ezek a motívumok. Néha olyan, mintha egy románkori oszlopfőről jött volna le az egyik figurája. Tudnék, az egész építmény figuráknak, úgy ahogy Gaudinál, mintha az egész építményt gyúrta volna kézzel, tehát figuráknak a halmaza. Emberi, állati, növényi figurákkal az egész ebből áll, és ezért, amikor messziről az ember ránéz, akkor elsősorban a hindu templomok jutnak eszébe, hiszen a hindu templomoknál is a felületi kiképzés hihetetlenül gazdag.
Brihadisvara Mahadeva, Brihadisvara Mahadeva, Brihadisvara Mahadeva, Brahmu Mahaprabha.
Keleti nyelvismereteim nem különösen nagyok, mivel lényegében két szóra korlátozódnak. Az egyik az árpa arab neve, a másik pedig mancson, azaz az ópium törökül. Mindkét szót az Anasztáziuszból tanultam, és mivel sem maláj szultán, sem édelum Mitridátésze nem volt kezem ügyében, melyek bizonyára hozzásegíthettek volna ahhoz, hogy legalább egy pár szót kinyögjék. Így hát az Iliász néhány sorában fordultam a Homérhoz. Mivel az általam ismert nyelvek közül még a görög volt a legkeletébb, vagyis hogy földrajzilag ez az ország feküdt legkeletebben. Rendkívül tisztelettel viszonozta üdvözlésemet. Feltehetőleg volna ilyen. Így legalább a szomszédok előtt megőriztem tekintélyemet, mivel a maláj a dolgok természeténél fogva nem volt képes arról, hogy leleplezzen. Úgy egy órára végigkeveredett a földön. Aztán folytatta útját.
Hogy a magányos élet feltehető sivárságában némi vigaszt nyújtson, szerzőnk arra gondolva, hogy amatályak emberének ismernie kell az ópiumot, távozás előtt jókora darabot adott neki a becses anyagból ajándékba. El lehet-e képzelni vajon a vendéglátás nemesebb értelmezését?
Feltételeztem, hogy neki, a keleti embernek nyilván nem lesz ismeretlen az ópium, és arckifejezése, melyel ajándékomat átvette, megerősített ebben a hitemben. Mégis megdöbbentem egy kicsit, mikor láttam, hogy szájához emel az egészet, és három részre törve egy falásra lényeli, vagy hogy iskoláskorunkban mondtuk, bevágja. Ez a mennyiség elegendő lett volna, hogy három droganyos dolgostól leterítsen örökre, és így hát nagyon nyugtalanított a szegény maláj fickó sorsa. Tehát megtehettem. Azért adtam neki az ópiumot, mert részvétet éreztem magányossága iránt. Mivel feltételeztem, hogyha gyalogszerrel jött Londonból, lehet már három hete is, hogy bárki ember fiával egyetlen értelmes szót váltam. Most azért mégsem tehettem azt, hogy felrúgjam a vendégbarátság érdektelen szabályait, és erőnek erejével hánytatott gyömöszöljek belé. Ilyettében nyilván azt gondolta volna, fel akarom áldozni valamely angol istenségre. Nem tudtam neki semmiképp segíteni, és hagytam, hadd menjen. Egy pár napig azonban nyugtalanságban voltam. De mivel senkitől sem hallottam, hogy a környéken halott malájt találtam, fel kellett tételeznem, hogy barátom az ópiumhoz kellőképpen hozzá volt szokva. És ajándékom azt a célt szolgálhatta nála, hogy így legalább egy éjszakára megszabaduljon vándorlásainak választó kényektől. És a paradicsomban érezhessem.